hogy együtt, hogy felemeljük a mi Urunk Jézus nevét, hogy tapasztaljuk azt, hogy ő Isten minden felett király, a királyok felett nincsen számára lehetetlen, és nincsen számára lehetetlen akkor sem, hogyha te saját életedre nézel. Mert hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy Isten számára minden lehetséges, csak amikor a saját életünkre nézünk, akkor minthogyha ez nem lenne igaz. Így olvassuk Isten drága igéjét ezen a mai délelőttön az apostolok cselekedetei 19. fejezetéből, a növekedés kihívásai témában. Az apostolok cselekedetei 19. fejezetét olvassuk a 8. verstől a 20. versig. Így hangzik az élő Isten szava. Azután eljárt már, mint Pál apostol a zsinagógába, ahol 3 hónapon át bátran szólt, vitázott, és igyekezett meggyőzni őket az Isten országának dolgairól. Amikor pedig egyesek ellenálltak és nem hittek, sőt gyalázták az Úr útját az egész nép előtt, ott hagyta őket, a tanítványokat is távol tartotta tőlük, és minden nap egy Tirannos nevű ember iskolájában tanított. Ez 2 éven át tartott, úgyhogy mindazok, akik Ázsiában laktak, meghallották az Úr igéjét, mind a zsidók, mind a görögök. Isten pedig nem mindennapi csodákat tett Pál keze által, úgyhogy még levetett kendőit vagy kötényeit is elvitték a betegekhez, és a betegségek eltávoztak tőlük, a gonosz lelkek pedig kimentek belőlük. Erre a vándorló zsidó ördögűzők közül is megkísérelték néhányan, hogy a gonosz lelkektől megszállottak felett kimondják az Úr Jézus nevét. Így szóltak: kényszerítünk titeket arra a Jézusra, akit Pál hirdet. Egy Szkéva nevű zsidó főpap 7 fia is ezt tette. A gonosz lélek azonban így válaszolt nekik: Jézust ismerem, Pálról is tudok, de ti kik vagytok? Az az ember pedig, akiben a gonosz lélek volt, rájuk ugrott, legyűrte őket és föléjük kerekedett, úgyhogy mezítelenül és sebesülten futottak ki abból a házból. Tudomására jutott ez minden Efezusban lakó zsidónak és görögnek, úgyhogy félelem szállta meg mindnyájukat, és magasztalták az Úr Jézus nevét. A hívők közül is sokan eljöttek, megvallották és elbeszélték ilyenféle mesterkedéseiket. Sokan, akik varázslással foglalkoztak, összehordták könyveiket, és mindenki szeme láttára elégették. Amikor kiszámították a könyvek értékét, 50 000 ezüst pénzre becsülték. Így az Úr ereje által az ige hatalmasan terjedt és megerősödött. Idáig az Isten igéje. Imádkozzunk. Atyánk, hálát adunk ezért a páratlan lehetőségért, hogy a feltámadás ünnepén együtt lehetünk. Egy szívvel és egy lélekkel kapcsolódhatunk a mennyhez. És köszönjük, Urunk, hogy azt mondja a te igéd, hogy kedves azoknak a jövetele, akik az öröm hírt akarják hirdetni. És így vagyunk itt, Urunk. Szeretnénk meglátni magunkat abban a tükörben, amit ma tartasz elénk. És köszönjük, hogy a te szereteted beburkol bennünket. A te kegyelmed körülvesz, és a te igazságod megerősít bennünket a mai délelőttön is. Legyen ez így, Urunk, tedd meg ezt mindannyiunk szívében, Jézus nevében. Amen. Foglaljatok helyet. A növekedés kihívásairól beszélünk a maival együtt az elmúlt 3 hétben, mert ahol Isten népe növekedést tapasztal, ott az ördög, a sátán is mozgásba lendül. A szellemi tisztaságról szeretnék még ma is beszélni, mégpedig arról, hogy a szellemvilág mindig azon lesz, hogy bemocskolja Isten népének a tisztaságát. Mert tudja, hogy ha megosztott a szívünk, akkor elveszítjük a hitelességünket. Ahol Isten népe mozgásba lendül, ahol elkezdi élni Isten népe az evangéliumot, ahol komolyan veszik Isten igazságait, és Isten ezért növekedést ad, ahol a Szentlélek kiárad, ott mindig megjelenik az ördög munkája is. És nagyon rafináltan azon lesz az ördög, hogy valami olyat tegyen, olyat mutasson Isten népe között, ami nagyon hasonlít ahhoz, mint Isten munkája. Mert ez a fő tevékenysége, a megtévesztés. Olyan, mintha. De Isten népének résen kell lenni, és fel kell tudnia ismerni a valódi tisztaságot. Ez pedig nem megy máshogyan, mint hogyha maradéktalanul ragaszkodunk Isten kijelentett szavához. A következőben olyan történeteket szeretnék bemutatni nektek az igéből, ahol abban a pillanatban, hogy Isten népe elkezdi hirdetni az evangéliumot, és történnek a megtérések, jelek és csodák, azonnal mozgásba lendül a szellemvilág, és valahogy megpróbál mocskot szórni az Isten népének a gyönyörű, fehér és tiszta ruhájára. Az Isten mennyasszonya, amikor teljes örömben bemutatkozik a világ előtt, és azt mondja, hogy nézzetek rám, azért vagyok boldog, azért vagyok kiegyensúlyozott, azért érzem magamat szépnek, mert tudom, hogy kihez tartozom. Én Jézus mennyasszonya vagyok. Ez adná Isten népének az erejét. Az a szeretet, hogy mi lubickolunk abban, hogy Jézus szeret bennünket. Hogy Krisztus mennyasszonya azt tudja mondani, hogy nem a körülményeim fognak boldoggá tenni. Nem az anyagiak fognak boldoggá tenni. Nem a sikereim fognak boldoggá tenni, hanem az, hogy a vőlegényem szeret engem. És ettől érzem magam erősnek, bátornak, boldognak, kiegyensúlyozottnak és szépnek. És amikor ez a mennyasszony odáll a világ elé, és sugárzik, mint egy hamisítatlan mennyasszony, akkor odajön az ördög, és fogja a sárgombócokat, és elkezdi dobálni a mennyasszonyt sárral. És akkor a mennyasszony hirtelen azzal kezd el foglalkozni, hogy nem is vagyok olyan szép, nem is vagyok olyan makulátlan, nem vagyok én annyira tiszta, és már is a hitelességünket lerontja az ördög az emberek szemében. Az apostolok cselekedetei 16. fejezetében a következőt olvassuk. Történt pedig egyszer, hogy amikor az imádkozás helyére mentünk, egy szolgáló leány jött velünk szembe, akiben jövendő mondó lélek volt, és jóslásával nagy hasznot hajtott gazdáinak. Követte Pált és minket, mondja Lukács, és így kiáltozott. Ezek az emberek a magasságos Isten szolgái, akik az üdvösség útját hirdetik nektek. Ezt több napon át művelte. Mivel Pált bosszantotta ez, megfordult, és ezt mondta a léleknek. Parancsolom neked Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle. És az még abban az órában kiment belőle. Mi történik itt? Pál apostol megérti a Szentlélek vezetését, hogy az előzetesen kigondolt úticél helyett Európába kell jönni, hirdetni az Isten evangéliumát. És megérkeznek Filippi városába, és megtörténik a kis-ázsiai misszió után az első európai ember megtérése az egész háza népével, ugye őt Lídiának hívják. Miután Lídia megtér, és a háza népével együtt bemerítkezik, a háza népe az egy egész gazdasági csoportosulást jelentett, a háza népe Lídiának az egy vállalkozónak a vonzás körzetét jelentette, hiszen ő egy kereskedő asszony volt. És abban a pillanatban, hogy Lídia megtér a háza népével, a környezetével együtt, és bemerítkezik, a következő napon történik ez az esemény. De mi történik itt? Igazat mond a jövendő mondó lélektől megszállott kislány. Hát akik az utcán jártak, keltek ott Filippiben, azok igazságot hallhattak a kislány szájából. Azért jöttek Pál apostol és a munkatársai, hogy az örökkévaló Isten üdvösségének az útját hirdessék. Hát persze. Csak a falubeliek, a filippiek ismerték ezt a kislányt. És tudták azt, hogy ez a kislány, ez egy megszállott lány. A jövendő mondásnak a lelke. Az a démon, az a szellem, akihez eljártak a tankönyvekből jól ismert delfói Jósdába, hogy tőle a jövőre vonatkozó útmutatás jóslatokat nyerjenek. Ez a Piton nevű démon. A görögben ez is van. Jövendő mondástól megszállott lélek a Pitonnak a szelleme. És ehhez jártak el a delfói Jósdának nevezett barlangba, hogy az ott felszálló gőzöktől és gázoktól révületbe esve jóslatokat nyerjenek, és hát természetesen ezt a szellemvilág ki is használta, és adott is jóslatokat, sokszor a jövőre vonatkozóan, és ez megtévesztő, mert Isten a jövőnek az ura. És amikor Lídia megtér a háza népével együtt, a szellemvilág azonnal mozgásba lendül, és ilyen nagyon finoman, rafináltan, megközelítve az igazságot, megpróbálja összemosni a kettőt. Hogy hát ez az Isten, akiről beszélnek nektek, ez ugyanaz. Ő is ismeri a jövőt, Jézus is ismeri, meg Piton is ismeri. Igaz? Hát elmehetsz a delfói Jósdába is, hogyha a jövőt kutatod, meg jöhetsz Jézushoz is. Nincs ez olyan távol. A magasságos Isten útját hirdetik, és már is dobálja az ördög a sarat a mennyasszony ruhájára, hogy ne legyünk hitelesek, hogy ne érezzük úgy, hogy mi valami gyökeresen más vagyunk, mint a környezetünk. Mert Jézus az út, az igazság és az élet, és senki más, és bárki máshoz folyamodik az Isten népe, akkor azonnal az ördög csapdájába esik. Így aztán Pál apostolt az bosszantja, hogy összemossák az evangéliumot a hazugsággal. Mert akik ott Filippiben éltek, ők azt mondták, hogy jó, hát most erről beszél a kislány, jövő héten egy másik istennek a nevében fog beszélni, aztán a harmadik istennek, nincsen ebben semmi különleges, hát van nekünk sok istenünk, az ismeretlen istennek is szobrot állítunk, nehogy véletlenül valamelyik istent, akiről esetleg nem is tudunk, megsértsük. Hát íme itt van egy újabb, őt éppen Jézusnak nevezik. És Pál apostolt ez bosszantotta, és ez a ma kereszténységének a legfélelmetesebb veszélye, hogy miközben szánkkal Úrnak valljuk Jézust, a szívünkben nem vagyunk benne biztosak, hogy egyedül ő az út, az igazság és az élet. Hát hányféle megoldás kínálkozik még? Ugyanilyen helyzetbe került Isten népe sok száz évvel korábban, Illésnek a korában. És emlékeztek annak a rendkívül radikális, drasztikus összecsapásnak a végére, amiről a felolvasott ige szól, majd mindjárt kifejtem. Illés pedig odalépett az egész nép elé, és így szólt. Meddig sántikáltok még kétfelé? Ha az Úr az Isten, kövessétek őt. Ha pedig a Baál, akkor őt kövessétek. De a nép nem felelt egy szót sem. Miért? Azért, mert tudták, hogy Illésnek igaza van. Tudták, hogy hát a szánkkal azt mondjuk, hogy az Úr egy. Mert ezt tanultuk meg a törvényből. Mert Mózes 5. könyve 6. fejezetének a 4. verse körüli részek, azzal ébredt minden becsületes zsidó férfi. Halld meg, Izrael! Az Úr a te Istened egy. Nem csak az, hogy egyetlen. Héberül ez szó szerint úgy hangzik, hogy az Úr, a te Istened egy Úr. És persze ebből fakad, hogy ha egy, akkor az egyetlen is. Minden ortodox, hithű, hamisítatlan zsidó férfi ezzel az imádsággal ébredt. Azt tanítja a misna, hogy onnantól kezdve, hogy derengeni kezd a hajnal, hogyha kinyitod a szemedet, és azt látod, hogy dereng a hajnal, ezzel kell kezdeni a napot. Na ehhez képest a szájukkal azt mondták, hogy a mi Istenünk egy, és közben odafordultak Baálhoz, a termékenység istenéhez, Astartéhoz, a csillagoknak az istenéhez, hogy valaki segítsen már rajtuk akkor is, hogyha Jahve éppen késne, vagy elaludt volna, vagy nem foglalkozna a kéréseikkel. Ma a legnagyobb veszély, ami Isten népére leselkedik, az, hogy miközben a szánkkal azt mondjuk, hogy a mi Istenünk egy, és Jézus az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, csak is ő általa. Miközben gyönyörűen el tudjuk mondani ezt az igét, közben ott kacérkodik az Isten népe a különböző más istenekkel. A veszély ugyanaz, mint Illés korában, és ugyanaz, mint Pál apostol korában. Hogy mikor Isten népe megengedi magának a gondolatot, azért fogalmazok így, hogy kacérkodni kezd más istenekkel, hogy tudom, hogy arra kéne menni, de egy picikét megyek csak erre. Hiszen erre van az az út, ahol komolyabban fognak segíteni rajtam az istenek. De azért húz a szívem Jézus felé, mégiscsak tudom, hogy ő az Isten, nem akarok elkárhozni. Csak egy picit lépjünk erre felé, mert mégiscsak úgy érzékelem, hogy ha Isten nem segít, akkor itt majd lesz valós segítség. És ettől Isten népének a járása az elbizonytalanodik. És ahelyett, hogy 100%-osan tartana a menny felé erővel és hatalommal megalkuvás nélkül, ezért ilyen fura, béna járása lesz. Egy kicsit erre, egy kicsit arra. Ez a kétfelé sántikálás. És hogyha ilyen embert látsz, akkor nem vagy biztos benne, hogy tudja az útját, hogy merre kell menni. Az ilyen kereszténység nem lesz vonzó. Diana, a jólétnek az istene, Athéné, a bölcsesség és a gyógyításnak az istene, Erósz, a testi szerelemnek az istene, Mars, a háború istene. Gondoltátok volna néhány évvel ezelőtt, hogy vannak olyan emberek, akik háborút akarnak csinálni? És most itt vannak körülöttünk, a mi kultúrkörünkben, akik Mars istennek áldoznak. Súlyos, komoly, anyagi és politikai áldozatokat áldoznak. Háborút akarnak csinálni. Itt van Bál a küszöbön, és hogyha úgy érzed, hogy Isten nem ad gyógyulást, hát akkor majd ad más. Akkor majd ad Athéné. Nem fogod így nevezni, erről múlt héten is beszéltünk. Hogyha a feleségemmel, vagy a férjemmel nem olyan együtt lenni, mint ahogy én azt elképzelném, hát akkor majd megyek Eroshoz. Majd ő segít. És megvannak erre a megfelelő platformok, hogy hol lehet Erosszal találkozni, így van? Vagy Afroditével. Nem fogod így nevezni, de ne legyen csukva a szemed Isten népének a tagjaként, hogy ezek ugyanazok az istenek. Ezek a régi istenek, csak most nem nevezzük őket nevükön. Baál, a termékenység, az eső, a jólét, a gyarapodásnak az istene, mindennek az istene volt már Baál, majdnem. Hát ezért mentek hozzá, hogyha Jahve nem ad esőt, majd ad Baál. Persze. A szellemvilág mindig azon lesz, hogy bemocskolja Isten népének a tisztaságát. Mert tudja, hogy ha megosztott a szívünk, elveszítjük a hitelességünket. Nem fogsz tudni hitelesen úgy beszélni az élő Istenről, az örökkévalóról, hogyha valójában nem csak ő az egyetlen a számodra. Nem tudnám azt mondani, hogy ez a nő itt életem szerelme, és soha nem volt más, és nem is lesz más, hogyha közben azon gondolkodnék, hogy kimondom ezt a mondatot, csak le ne bukjak valahogy, hogy el ne áruljam a szeretőimet, úgyhogy inkább erről a témáról nem is beszélünk. Mert még véletlenül olyan területre tévedek, ahol megbotlanik. Na hát ugyanígy, hogyha a szíved megosztott, akkor azt fogod mondani, hogy hát én tudom, mert ott az imaházban is mindig mondják, meg valahol a szívem mélyén tudom, hogy egyedül Jézusban kellene bíznom, na de hát mégis akkora rajtam a nyomás, akkora a feszültség, annyi frusztrációm van, az, amit szeretnék, az nem érkezik el. De hát így meg nem tudok hitelesen beszélni Jézusról, mert máson is jár az agyam. És kész, a bizonyságtétel meghalt, halott, és Isten népe elhiteltelenedik. Akiknek a szellemvilág megfertőzi a gondolkodás módját ezzel a két lelkűséggel, azok számára Jézus neve és a Szentlélek munkája az lealacsonyodik egy választható opcióvá. Persze, hát mehetünk Jézushoz is. Láthatjuk a Szentlélek munkáját is. De hát egyébként működik más is az életemben. A szellemvilág mindig olyan keskeny határon mozog az Isten országához képest, hogy nagyon komolyan, mély kapcsolatban kell lenned Istennel, hogy meg tud különböztetni a kettőt. Mély kapcsolatban kell lenned vele, és őszinte kapcsolatban leginkább, hogy azt tud mondani, hogy én eleve meg sem próbálkozom mással, bele sem megyek másba, mert abból garantáltan nem jövök ki jól. De hogyha nem vagy szilárd és stabil, akkor a Szentlélek munkája opcióvá fog silányulni. Választhatom őt is, megjöhetek a Szentlélekhez is, és könyöröghetek is. Elolvashatom az interneten a legjobb megoldást, meg eljöhetek az imaszolgálatosokhoz is imádkozni. Az apostolok cselekedetei 8. fejezetében egy rendkívül hasonló történetet olvashatunk ahhoz, mint ami Filippiben történt. Élt abban a városban, vagyis Samáriában, már azelőtt is egy Simon nevű férfi, aki varázslással foglalkozott, és ámulatba ejtette Samária népét, mert hatalmasnak mondta magát. Jó volt a promóciója Simonnak. Simonnak sok követője volt a Facebookon. És hatalmasnak mondhatta magát. A város apraja nagyja hallgatott rá, és azt mondták, ő az Isten hatalmasnak nevezett ereje. Hallgattak rá, mert varázslásával már jó ideje ámulatban tartotta őket. Simon maga is hívő lett, majd miután megkeresztelkedett, Fülöp mellé szegődött, és amikor látta, hogy jelek és nagy csodák történnek, egészen elámult. Simon megértette, hogy az, amivel ő foglalkozik, annak óriási ereje van, hiszen hatalmasnak mondhatta magát. De aztán, amikor találkozott az Isten országának az erejével, azon elámult, hogy ilyen erő is van. Olyan fajta erő is létezik, amit én eddig nem birtokoltam. Amikor látta Simon, hogy az apostolok kézrátételével adatik a lélek, pénzt ajánlott fel nekik, és így szólt. Adjátok meg nekem is ezt a hatalmat, hogy akire ráteszem a kezemet, az vegye a Szent Lelket. Íme Simon, a tanítvány, aki még nem érti Isten országát. Simon a tanítvány, aki megtért és megkeresztelkedett, és odaszegődik az evangélista mellé, de még nem érti, még nem fogta fel, hogy az Isten országán nem mi gyakoroljuk a hatalmat, hanem Isten országa uralkodik felettünk. Hogy nekünk kell jönni Istenhez, hogy Isten nem azért van, hogy a mi igényeinket, Simonnak például a hatalom iránti vágyát kiszolgálja. Isten országa nem azért jön, hogy a te igényeidet kiszolgálja, a szükségeidet be fogja tölteni. Azt mondja Pál, hogy felettébb, mint ahogy kérjük vagy gondoljuk. De Isten országát soha nem lehet uralni. És azok a keresztények, akik azt gondolják, hogy jövünk Istenhez, hogy nekünk jobb legyen, azok csalódni fognak. Isten nem azért adta érted a fiát, hogy utána minden igényeddel hozzáfuss, aztán mint a macska, miután megsimogattad, meg megetetted, utána mész a saját dolgodra. Jézus neve Simon számára egy opció volt. Hát emlékszem én, hogy hogyan kell varázsolni, hatalmat gyakorolni, de Jézus nevében még nagyobb hatalom van. Nekem inkább ez kell. És nézzétek, hogy hogy kezdte foglalkoztatni azokat az embereket, hogy az addig ismert istenekhez képest ki ez a Jézus. Hát erről olvastunk a felolvasott igében. A vándorló zsidó ördögűzők közül is megkíséreltek néhányan, hogy a gonosz lelkektől megszállottak felett, kimondják az Úr Jézus nevét. Így szóltak, kényszerítünk titeket arra a Jézusra, akit Pál hirdet. Egy Szkéva nevű zsidó főpap hét fia is ezt tette. A gonosz lélek azonban így válaszolt nekik. Jézust ismerem, Pálról is tudok, de ti kik vagytok? Itt egy picit megállom. Akik elkezdenek Isten királysága dolgaiba, a szellemvilág dolgaiba hozzáértés, felhatalmazás és isteni felkenetés nélkül belekontárkodni, azok nagyon csúnyán megégetik magukat, és akár az életükbe is kerülhet ez. Hogyha valaki Jézus nevét használni akarja, és nem pedig dicsőíteni, és majd ehhez fogunk megérkezni a végén, akkor az úgy fog járni, mint Szkéva főpap hét fia. A szellemvilágban számon tartanak bennünket. Ez nem tudom, hogy örömhíre a számotokra, vagy inkább ijesztő, de ne legyen titok, és ne legyen rejtett, és főleg legyünk tisztában ezzel mindannyian, hogy a szellemvilágban mindenkit, aki itt ül ma ebben a teremben, számon tartanak. És pontosan tudják, hogy kinek mekkora a felhatalmazottsága. Mit tehet meg Isten királyságának a nevében, és mire nincsen felhatalmazottsága. Ezért kérünk benneteket, hogy imádkozzatok a vezetőségért, imádkozzatok a lelkipásztorotokért, imádkozzatok a lelki gondozótokért, mert felelősek vagyunk, értetek. És érezzük a felhatalmazottságunkat Isten királyságában. Mindannyiunkat számon tartanak. Csak amikor a gonosz lélek azt mondja, hogy hát Jézust ismerem, bár ne ismerném, mondja a szellem magában, mert hogy legyőzött bennünket, de még ellenállunk. Párról is tudok, és érzitek a fokozást, a lefokozást, párról is tudok, mert sajnos elég jelentős munkát végez Jézus nevében, de ti kik vagytok? Persze tud róluk, hogy kik ők, hogy játszadoznak, hogy belepiszkálnak a nagyok dolgaiba, de azt akarja mondani a gonosz lélek, hogy nincsen itt súlyotok, nincsen erőtök. Mert amikor Jézus nevét valaki használni akarja, akkor rossz úton jár. Amikor azt gondolja valaki, hogy Jézus neve használható a céljaim elérésére, amikor azt gondolja, hogy a Szentlélek munkája arra van, hogy az én igényeimet kiszolgálja, akkor a szellemvilágban az súlytalanná válik. És hasonlóan járhatsz, mint ezek az emberek. Az az ember pedig, akiben a gonosz lélek volt, rájuk ugrott, legyűrte őket, és föléjük kerekedett, úgyhogy mezítelenül és sebesülten futottak ki abból a házból. Egy ember egy ember démoni megszállottság alatt másik hetet úgy elagyabugyál, hogy mesztelenül kell kifutniuk abból a házból. Képzeljétek el, hogy ott milyen erő van. Hogy nem bírt hét másik legyűrni egyet? Úgy, hogy a szellemvilágnak ekkora az ereje. Az a gyülekezet, ami megtűri magában ezt a fajta kétlelkűséget, azt a fajta tisztátalanságot, hogy nem Jézus az egyetlen a számukra, hanem kacérkodnak a más istenekkel, és tisztátalanná teszik magukat, az a gyülekezet, még ha ismeri is Isten igazságát, mint a jövendőmondó kislány, mint a gonosz lélektől megszállott ember, még hogyha ismeri is Isten igazságát, nem fogja tapasztalni az ő erejét. És én ezt nem akarom kockáztatni itt a Trinity-ben. Mert megízleltük Isten országának a fenséges dolgait. Igaz? És folyamatosan ez az íz van a szánkban egyre inkább, és egyre inkább erről szólnak a bizonyságok, hogy a szellemvilág erejét kezdjük megtapasztalni Jézus nevében. Egyre inkább törünk előre. Ahogyan Isten akaratát beteljesítjük, Isten megmutatja nekünk magát, az ő szívét, és egyre közelebb enged bennünket magához. És egyre nagyobb feladatokat akar ránk bízni. Na hát, a növekedés kihívásai közé ezért tartozik a szellemi tisztaság. Amikor ilyen intenzív, missziós heteket és napokat élünk, mint ezek, amikben most vagyunk, akkor ez a téma különösen is aktuális és fontos. Az elmúlt héten a Felnézek Fesztiválnak a keretében több ezren hallották, többek között tőlünk is, Isten országának az evangéliumát. Több ezren. Csak a csütörtöki napon, aminek az estéjén mi is szolgáltunk. Az összegyűjtött statisztikák szerint körülbelül 200 beszélgetés történt az evangélisták által, akik között mi is ott voltunk. A 200 beszélgetésből 20 megtérés történt. El tudjátok ezt képzelni? Isten adott egy látást egy házaspárnak. Egy pont ugyanolyan házaspárnak, mint akik itt mi vagyunk. És azt mondta Isten neki 2 évvel ezelőtt, hogy azt szeretném, hogy újra menjetek ki az utcára. Elérkezett ennek az ideje. Ezért tavaly nyáron, nem 10 évvel ezelőtt, nem 40 évvel ezelőtt, tavaly nyáron azt mondták, hogy kimegyünk Budapest utcáira. És hirdetni fogjuk az evangéliumot. Beletettek rengeteg pénzt, iszonyú mennyiségű pénzt, csak úgy a maguk zsebéből. Beletettek ugyanannyi energiát és időt, és ezrek hallhatták tavaly nyáron az evangéliumot Budapest utcáin. És aztán azt mondta nekik a Szentlélek, hogy menjünk tovább, tegyünk még egy lépést, mert én a növekedés istene vagyok. Vigyük el Szegedre, vigyük el Debrecenbe, és vigyük majd el az ősszel Veszprémbe az evangéliumot az utcákra. Megkeresett bennünket a Felnézek Fesztivál főszervezője, mint debreceni pásztorkört. És emlékszem arra a beszélgetésre, hogy mennyire egyszerű, kedves és alázattal telt ember ez a főszervező. És azt mondta, hogy nézzétek, itt van ez a látás. Elétek hozom. Hogyha úgy látjátok, hogy ez Istentől van, akkor gyertek, csatlakozzatok. És ennek a házaspárnak adott látásnak a nyomán a tegnapi napon körülbelül 4000 ember, de lehet, hogy 5000 ember is ott volt a Kossuth téren, és 5-től 10-ig óránként, negyed óra erejéig hallották az evangéliumot. Mert valakitől elindul egy látás. Január óta emlékeztek, hogy többször beszéltem arról, hogy szellemi szintlépésben van a gyülekezetünk. Gondoltátok volna korábban, hogy egyszer majd kint lesz a Trinity csapata a Dósan Ádor téren, és hirdetjük az evangéliumot. És olyan, olyan gyönyörűen dicsőítik az Urat a dicsőítőink, hogy öröm volt hallgatni. És hogy mi magunk, nem valami nagy evangélista, hanem mi magunk hirdetjük az Isten örömüzenetét. És ahogy ott jártunk, keltünk, beszélgettünk az emberekkel, óriási nyitottság volt bennük. Óriási nyitottság. Mondtam az egyikőjüknek, elfogadsz egy meghívót? Hát persze, mi ez? Mondom, egy keresztény zenei fesztivál lesz, annak az előrendezvénye. El fog hangozni a világegyetem legfontosabb üzenete, hogy Jézus által van feltámadás a halálból. Hát köszi, meglátom. Óriási nyitottság van az emberekben. Most tényleg azt éljük át, hogy a gyülekezetünk felkész, a Isten felkészíti a gyülekezetünket az aratásban való részvételre. Úgyhogy most igazzá válik az az ige, hogy emeljétek fel a fejeteket. Ezen gondolkoztam a napokban, hogy miért kell felemelni a fejünket. Azért mondja ezt Jézus a 12 tanítványnak, mert sokszor így nézünk. Nincs elég pénzem, nincs elég ez, nincs elég az, nem sikerül ez, nem sikerül az. És Jézus azt mondja, hogy ahogy Beni kezdte. Keressétek először az Isten országát. Emeld már fel a fejedet, láss egy kicsit túl a saját dolgaidon, és nézd meg, hogy az Isten aratásra készül. Nem akarsz ebben benne lenni? Nem akarsz ezzel foglalkozni? Én meg mindeközben majd foglalkozom a te dolgaiddal. Ez azonban nem megy máshogy, mint teljes tisztaságban. Amikor nincsen más, csak Jézus. Nincs más Isten. Ezzel szeretném befejezni. A felolvasott igében, miután megtörténik az ominózus eset Szkéva fiaival, a következőket olvassuk. Tudomására jutott ez minden Efezusban lakó zsidónak és görögnek, úgyhogy félelem szállta meg minnyájukat, és magasztalták az Úr Jézus nevét. A hívők közül is sokan eljöttek, megvallották és elbeszélték ilyenféle mesterkedéseiket. Sokan, akik varázslással foglalkoztak, hoppá-hoppá, kiderül, hogy mivel foglalkoztak korábban, a testvérek. Úgyhogy ezért nem haszontalan erről a témáról beszélni, mert egyébként, ha ők ebben benne voltak, akkor könnyen lehet, hogy te is benne vagy valami hasonlóban. Összehordták a könyveiket, és mindenki szeme láttára elégették. Amikor kiszámították a könyvek értékét, 50 ezer ezüst pénzre becsülték. És amikor leszámoltak a más isteneknek való szolgálattal, amikor azt mondták, hogy bennünket többet nem mocskolhat be még a múltunkban sem a szellemvilág, így az Úr ereje által az ige hatalmasan terjedt és megerősödött. Milyen munka készítette elő ezt? Hát az, hogy Pál apostol 2 éven át a Siestának az idősávjában, ami egyes feljegyzések szerint 2 óra, mások szerint akár 3 vagy 4 óra idősáv is lehetett, amikor a nagy meleg miatt megpihentek, de mondjuk vegyük a legkevesebbet. 2 órára megpihentek ott a kis-ázsiai, görögországi térségben. 2 órára minden megállt, senki nem kereskedett, senki nem adott, senki nem vett, senki nem tanított, mindenki pihizett. Nem rossz életvitel egyébként szerintem. És ebben a siestai idősávban Pál apostol tanított. Ő nem pihent, hanem tanított. De voltak hallgatói is. Azért tudott az efezusiak közül kiáradni az Isten lelke, és elérni ott az egész környéket, mert Isten népe megvette áron is az alkalmat. Azt mondták, hogy bennünket érdekel az, amit Pál tanít. Mi Jézus hamisítatlan követői akarunk lenni. 2 éven át nem siestáztak, hanem mentek hallgatni az igét. Minden nap. Az egy szabad nap kivételével. hat napon keresztül napi két órában hallgatták az igét. És amikor látják azt az efézusi friss tanítványok, hogy a szellemvilágban mi történik, hogy bizony itt erős Jézus neve, és a szellemvilág azonnal konfrontációba lendül, amint Jézus nevét elkezdik dicsőíteni, félelem szállta meg mindnyájukat. És elkezdték megérteni, hogy valamit még nem csinálunk jól. Hogy valamivel még le kell számolni. És amikor összejönnek, és összehordják egy halomba a varázslással, ezotériával, okkultizmussal foglalkozó könyveiket, 50 000 ezüst pénzre becsülik. Kérek tippeket, hogy ez ma forintban mennyi lehetne. 10 millió, igen. Nem rossz. 50 millió. 100. 320 millió forint. És az efezusi gyülekezet, az nem egy mega church volt. Hát valószínűleg kevesebben voltak, mint mi. Na most azt képzeljétek el, hogy mennyire vették komolyan az idegen isteneknek a szolgálatát. Mennyire vették komolyan azt, hogy ha mi beleássuk magunkat az ezotériába, ha mi megkeressük azokat a módokat, ahogy segíthetünk magunkon, hogy elérjük a céljainkat, mennyire vették komolyan, hogyha amikor a könyveiket elégették, az 320 millió forintot jelentett. És mennyire vették komolyan azt, hogy ezekhez képest Jézus annyival hatalmasabb, hogy 320 millió forintnyi áldozatot megér nekünk, hogy csak ő legyen az Isten az életünkben. Mikor hoztál te utoljára ekkora áldozatot azért, hogy azt mondd, hogy én csak Jézust szolgálom? Anyagiakban, időben, anyagiakban és időben. És a legszebb, és ezzel fogom befejezni, hogy amíg Isten népe attól fél, hogy majd mit fog gondolni a testvér a gyülekezetből rólam, addig nem lesz változás. Ezek az efezusi emberek, a testvérek, miután 2 évig együtt hallgatták az igét, és megértik, hogy Jézus nevét nem lehet használni, mint Szkéva fiai, nem lehet használni. Mit tesznek? Elkezdik magasztalni az Úr Jézus nevét. Na, ez óriási különbség. Meg kell értenünk, hogy Jézus nevét nem lehet használni. Magasztalni kell. Keresni őt, megalázkodni előtte, fogadni az áldásait, nem használni. És amikor ezt megértették, ott jött a szellemi áttörés. Akkor kezdett el Isten igéje terjedni. Amikor megértették, hogy Jézus nevét nekünk magasztalni kell, és mindent alárendelni, és elégették a 320 millió forintnyi könyvet, tudjátok, hogy hol találkoztak? Ott a tűznél, ott a mágiánál. Így elbírom képzelni, hogy hozom a könyveimet, és ahogy odaérek a tűzhöz, azt mondja, ha, te is itt vagy. Kis hamis. Nem is tudtam, hogy te is foglalkozol varázslással. Na de most már mindegy. Tűzre vele. Emlékszem, amikor megtértem 2003-ban a bemerítkezésemre, egy kedves rokontól kaptam egy könyvet, ilyen vastag könyvet. Jó drága volt már akkor is szerintem, azzal a címmel, hogy a Biblia kódja. És arra jutottunk az egyik ifis barátommal, akivel együtt merítkeztünk be, hogy mi nem hagyunk meg semmilyen tisztátalanságot az életünkben. És fogtam ezt a könyvet, kigondoltam, hogy hol lehetne úgy elégetni, hogy a szüleim ne kérdezzék meg, hogy mi csinálunk éppen itt a kert végében. Úgyhogy megkerestünk a házunktól nem túl messze egy helyet, és fogtam ezt a könyvet, meg a barátom is elhozta az ilyen típusú könyveit, amit kapott, és elégettük. És egy pillanatig az volt bennünk, hogy hát csak a barbár emberek csinálnak ilyet, igazi európai kultúrember nem éget el könyvet. Hát itt vannak a hamisítatlan ős európai görögök, és azt mondják, hogy már pedig, ami nem Istentől van, azt én nem engedem be az életembe. Arra bátorítalak benneteket, hogy ha bármi, amit most elmondtam, akár csak halvány nyomokban jelen van az életedben, akkor számolj le vele egyszer s mindenkorra. Bármilyen tisztátalansággal, bármilyen bűnnel, bármilyen ezotériával, okkultizmussal, bármivel, amiről azt érzed most, mert a Szentlélek itt döngeti a mellkasodat, hogy ne menj el úgy, hogy ezzel nem számoltál le. Gyertek, és itt a tűznél fogunk találkozni. Most, amikor majd imádkozunk, akkor is, illetve kérlek benneteket, hogy gyertek az ima szolgálatosokhoz. A gyülekezet úgy is ki fog menni, és lehet ide jönni az ima szolgálatosokhoz imádkozni, lehet bűnvallást tenni, mert ami itt elhangzik, az megy a tenger mélyére, ahova az Úr is veti a bűnöket. Gyertek, és ahogy ők is tették, elbeszélték egymásnak az ilyenféle mesterkedéseiket, és leszámoltak vele egyszer s mindenkorra. Hát ne tegyünk mi sem másképp, hanem tegyünk úgy, mint ők, hogy így az Úr ereje által az ige hatalmasan terjedjen és megerősödjön közöttünk. Amen.